Koszorúk, emlékezés és tisztelgés nagyjaink előtt.
A mikrofon előtt a szerkesztő, Liptai Katalin. Köszöntöm hallgatóinkat. A stúdióban vendégem ismét Hegyi Botos Attila, költő, filozófus, ökológus, képzőművész, zeneszerző, zenész és énekes, valamint a Naput online folyóirat szerkesztője és informatikus honlapgazdája. Az alkotó valaki a Naput főszerkesztőjéhez, Szondi Györgyhöz hasonlóan művészeti és kulturális mindenes. Két héttel ezelőtt kezdtük el a beszélgetést. Most folytatjuk és be is fejezzük, legalábbis egyelőre, talán egy más alkalommal még vendégül láthatom. Ígérhetem, hogy ebben a részben is lesz zene, énekszó és vers felolvasás. Az első részhez hasonlóan tartjuk magunkat a művészetek áldásos együtt hangzásához, együtt létezéséhez. Kezdjük is mindjárt zenével, hangulatteremtésül. Hegyi Botos Attila adja elő szerzeményét, Odüsszeász Elitisz, 20. századi Nobel-díjas görög költő Éjszaka című versének zenés változatát. Hadd idézek fel egy közös emléket, amikor együtt léptünk fel. 2022. március 25-én a Naput folyóirat nyomtatott változatának a búcsú estjén, a Nádor teremben, ott én lehettem a maratoni program házi asszonya. Egy versét mondta el, aztán játszott és énekelt is, és ebben a kis kompozícióban én úgy emlékszem, hogy benne volt Robert Burns-nek a John Anderson Szívem Joe című verse is.
Igen, és célzottan volt benne, mert eszembe jutott Szondi Gyuri barátunknak az elhunyt párja, és akkor neki akartam.
Emléket állítani.
Igen, igen.
Örömteli szomorúság tölthette el ennek hallatán. Beszéljünk egy kicsit a vers nyelvéről, amit a tudós szakemberek szakrálisnak, orfikusnak, hieratikusnak szoktak nevezni, tehát mindenképpen valamilyen méltóság teljes emelt szintű megszólalásra utalnak ezek az elnevezések. Nagyon telített dús szövegek, különböző kultúrtörténeti utalásokkal, vallási szimbólumokkal és görög-latin kifejezésekkel, vagy éppen tájszavakkal, amiknek bizony utána kell néznie az olvasónak. Tehát ez nem mindig könnyű olvasmány, de úgy érzi az ember, hogy megéri a fáradtságot, és az biztos, hogy ezek a szövegek magával ragadnak bennünket, akkor is, hogyha nem mindent értünk belőle. Talán, hogyha utána olvasunk, megkeresgélünk hozzá, és asszociálunk, akkor még gazdagabb lesz az élmény.
Hát nagyon szépen köszönöm ezt a veretes, meg egyúttal érzéki, meg tényleg plasztikus összefoglalót. Való igaz mind a hány szempont. Jól esően hallom a magával ragadásnak ugye az aktusát.
Az a legfontosabb, hát, az a legfontosabb.
Viszont, hogyha ezt időben akarjuk szétszálazni, tehát hogy probléma van mondjuk egy adott szóval, megtorpan a figyelem, annak is szerepe van nyilvánvalóan. Ennek is megvan a dramaturgiája. Másrészt utána lehet kis szellemi kutatásokat végezni, lehet gazdagodni különféle ismeretanyagokkal, stb. Majd utána ebben a gazdagsággal visszatérve még jobban fog bővülni, vagy szélesülni ez az érzékiség, ez a szenvedélyesség akár, vagy az érzékeknek a finom kis játéka.
A legegyénibb kötete az Illo Tempore című kézzel írt teremtés himnuszok gyűjteménye. Ez egy bibliofil kiadás 2018-ból, és ennek volt a nyitó verse, a Halt húgom kezdetű, amit annak idején a Nádor teremben.
Nem.
Rosszul emlékszem?
Nem, a Halt húgom az még folyamatban lévő szerelmes verseimnek lenne a...
Nyitánya?
Igen, pontosan.
Akkor itt összetévesztettem két kötetet.
Az In illo temporében a Hálák házával indít.
Igen.
De az is egyértelműen nagyon erős szerelmes vers habitusában az egyiptomi szerelmes versek és az énekek énekének a világát tudja konszonáns módon fölidézni. Nyilván nem az, de hogy közük van egymáshoz, az egyértelmű.
Hogyan született ez a kézírásos könyv?
Azon gondolkodtam, érdekes időszak volt az amúgy, de nem ismernék bele, nagyon bőti időszakot éltem akkor, hosszú... Hát egy olyan 3-4 éven át, és elkezdtem azon gondolkodni, hát igen, most írni kellene, és akkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy milyen betűtípus, tehát ilyen praktikus dolgok, milyen betűtípust fogok választani. És akkor hát mondom, nem is választok én betűtípust, hanem induljunk korábbról, és akkor egyszerűen csak a vonal jutott eszembe, vagy a távol-keleti festészet, illetve tusrajzok, ahogy elkezdődik valami, vagy egy írás elkezdődik. Tehát mindjárt eszembe jutott valami, hogy egy vonal, vagy nézzük meg a hajnali égboltot, és akkor nézzük meg a karcolatokat rajta például, hogy van valahol egy kis páracsík, és azon megtörik a fényt, vagy amikor egy darunak a karma mondjuk a vízen egy kis finom gyűrűt vett.
Tehát, és akkor végül és is akkor milyen kaligráfiát választott ehhez?
Hát akkor mondom, nem kell itt nyomtatott betű, hanem majd én megírom. És akkor ennyi. Egyébként pedig maga a kézírás, az a saját kézírásom, csak lassúbb.
A legutóbbi kötete 2021-ben a Cédrus és Kortárs közös kiadású műve az Evangélium, ha jól tudom, de biztos készül már a 6. kötete is, nem?
Igen, csak hát tudjuk, hogy milyen időket élünk, ugye nyilvánvalóan, tehát kellő mennyiségű felfordulás és tevékenység, elfoglaltság, munka itt, munka ott, munka amott. Nehezen jutok odáig, hogy egyrészt időhiányban szenvedek, másrészt pedig, amikor az ember elfárad, akkor kicsit Martin Edent hoztam fel az elején, tehát akkor a vasalókonyhában vagy a mosodában, akkor nem a irodalma fog járni az esze, hanem jaj, aludnék már.
Tehát lassan ez, készül akkor, de
persze,
készül.
Persze, ezért módjából, amikor levegőhöz jutok. Ez ugyanúgy van, mint a természetnél, mondom, hogyha a világot itt meg akarják menteni, akkor mondjuk a természetet elég békén hagyja, nem kell segíteni semmit.
Csak ne rongáljuk tovább. Igen.
A Covid idején ezt láthattuk, hogy hihetetlen mennyiségű. Például a madaraknál volt elsősorban látható, hogy milyen bőséges áldás volt, ugye, madár lélekszámban. Nálunk mondjuk a zugligeti kertem, de eleve sok madár van, mert örökzöld a kert. Ez azt jelenti, hogy egy belátható környéken belül, hiába erdők lesznek körül, a legtöbb madár ott rak fészket. Hát múltkoriban, elmúlt évben szinte 2 méterenként, tehát megsértik a territoriális határokat. És valahogy összenyomorodnak ebbe a pici élettérbe, és akkor mérhetetlen mennyiségű madár fiókának adnak ott életet a szülők.
Akkor a zoológus énje is előjöhet ebben a csodás kertben, gondolom.
Egyértelműen, bár akkor is vannak kitüntetett létezési formák, növények elsősorban, amit klasszikusan életformának nevezhetünk, ugye az ásványokat nem szoktuk a szervetlen ügyeket élőlényeknek tekinteni. Ehhez nem fűzöm hozzá a magam dolgait, de hogy is mondjam, egy kicsit idézőjelbe rakom. Nekem az ásványok vagy a kövek is ugyanolyan fontosak.
Pályatársa Halmai Tamás azzal a címmel írt a költészetéről, hogy Hyperion énekei. Ezzel nyilvánvalóan Hölderlinre utalt, és még egy frappáns megfogalmazását jegyeztem föl magamnak, fényközpontú létbizalom. Hogyan lehet megőrizni az élet, a természet és a művészet feltétlen szeretetét és megtartó erejét egy olyan fenyegető világban, ami ma körülvesz bennünket? Erre születni kell, vagy lehet magunkat egy kicsit rá is nevelni erre?
A kérdés veretes. Mindjárt instantán kezdeni, azt mondom, hogy az alaphelyzet az az, hogy egy élőlény, bármilyen élőlény, már attól, hogy élőlény, már benne van, amire támaszkodhat. Ez az alap. Ehhez képest lehet fejleszteni készségeket akár. Kétség kívül mondjuk nem minden, valakinek hegedűt adunk a kezébe, nem feltétlenül ez belőle Paganini, ez egy másik ügy, ezek ilyen kis finomságú, kis kvalitásbéli dolgok, de hogy egy jelentős távolságot le lehet írni bárkivel, tehát lehet gondozni bizonyos mértékű tehetséget, bizonyos távolságokig, ez egyértelmű. Mind a kettő igaz, aztán vannak a keményebben adott dolgok, úgymond túl sok életerő például idézőjelben, vagy energia, ami sok mindenben megnyilvánulhat, munkavégzéstől kezdve bárhol. Ezek nyilván személyre szabott ügyek. Csak egyféleképpen lehet ezt kezelni, hogy akinek kevesebb van, akkor akinek több van, ad belőle. És akkor már is a kapcsolati zónák felé jutunk, és valahogy szétáramlik, és szétosztódik a történet. A fény és hyperion. Persze, a hyperion sok vonzabba fölmerülhet, és nálam is azt hiszem, hogy talán két kötetbe is fölmerül a név, ami pedig a fényt magát illeti, mindig fényimádó voltam. Ugye nyilván Goethe is eszünkbe jut, mert annyira emblematikus, na, mármint az utolsó.
Merlicht.
Igen. Én olyat még nem tapasztaltam, hogy abból nekem elég lenne. Illetve hát, hogyha földrajzilag, tájegységileg nézzük, akkor nyilvánvalóan azokat a helyeket kerestem, vagy ott éreztem magam leginkább otthon, ahol a legtöbbet kaptam ebből. Nekem az az alapvető életélményem. Talán Elitisnek volt egy ilyen mondata, hogy maguk európaiak a misztériumot az éjszakában látják, mi görögök pedig a nappal. És körülbelül a saját habitusomat is ez tökéletesen leírja, mindattól függetlenül, hogy kétségkívül egy kellemes, meleg nyári esnek a temérdek csillagzataival, jó felől, meg jó légköri viszonyok közül nézve, mondjuk a Siklósi Szőlőhegyen például nagyon kitűnő, hossza lehet számolni a csillagokat, közel
lehet
van az ég.
Lehet az éjszaka is fényes akkor.
Igen, ott fehér éjszakának szoktam hívni egyébként. Persze, hát mert holdfénytől csorog az út, a lombok. Láttam olyat, amikor a hajnal csillag volt akkor, hogy gyakorlatilag be tudott világítani jelentősen egy dombszegélyt.
Nem csak kenyérrel él az ember, az esztétikum élvezete, a zene, az irodalom, a művészet, de akár a természetjárás vagy a kertészkedés is segíthet élni. Ezt már az évszázadok, sőt évezredek bebizonyították az emberiségnek. És hogyha nem élünk ezekkel a számunkra is adott lehetőségekkel, akkor a lényeges emberi vonásainkat veszíthetjük el. Én a maga tevékenységeiben és a verseiben azt a mélységes hitet érzem, és az összes művészi tevékenységére jellemző ez, hogy ezt nem szabad feladni, és ezt sugározza minden, amihez nyúl.
Konokság is van ebben nyilvánvalóan, tehát kitartónak kell lenni, de a konokság...
Egy kicsit mániásnak
akkor,
is?
Hát a mániás szót
a konokság
a konokság persze.
Makacság,
konok,
igen.
A konok szóról mindjárt talán egy vízinövény jut eszembe, a kolokán. A kolokán esetében is nagyon érdekes, hogy ez nagyon merev, szinte egy lyukkaszerű lebegő növény az állóvizeinken, már ahol van belőlük, viszont nagyon törékenyek a levelek, mint a vékony üvegek. A konokságnál nekem mindig ez a Janusz arcúság jut eszembe, vagy a konokság, az a törékenységgel együtt jár. És akkor ebben az értelemben használom én ezt a kifejezést. Akkor jellemző a konokság, amikor kellemetlen, amikor rezidenciáról van szó, életben maradásról van szó, akkor merül föl. Mert egyébként ott a normális az élettér, szellő és szabad. Ilyesmivel az ember nem foglalkozik. Föl sem merül, ugye? Hát egy szabad pillanatnak nincsenek negatívumai. Az boldog.
Ha valakinek kedvet csináltunk ennek az összművészeti világnak a megismeréséhez, annak azt javaslom, hogy nézzen bele például a Naput online 2024. szeptemberi számába, és ott keresse meg az égei égkarcokat, minányi minútákat. Csodálatosan szép női fej Santorini szigetéről, a kék madár pedig, ami ugye az ember vágyainak a megtestesítője, az Krétáról való, Attila ezt egybefűzte, és egy antik írásjellel kötötte össze. Mit jelent ez az írásjel?
Huncutkodtam egyet. Gyakorlatilag a minuszi kultúráról beszélünk, és a fénykornak a csodálatos írásáról, a lineáris áról. A lineáris bét azt már megfejtették, ugye? Hát azt tudjuk, annak a kultúrtörténeti és régészeti vonatkozásait. A lineáris ával problémák vannak. Viszont jelen esetben, amilyen írásjeleket használtam, azok megfejthetőek. Egy nevet írtam oda. Készülő új szerelmes kötetemnek végül is a női nevéről van szó, és úgy hívják, hogy Mina. És akkor Mina az temérdek nyelven, temérdek mindent kifejez, de hogy az én kis apróságom, az én kis gyönyörűm, legfőképpen minutumot, kis minutát, kis gyönyörűséget.
Aki járt már valaha ebben az édeni szigetvilágban, a tengernél, az azért nézze meg feltétlenül ezt a publikációt, aki pedig még nem járt, az oda röpülhet a vers és a kép és a rajz és az írásjel segítségével. Búcsúzul kérnék szépen vers felolvasást ismét, legyen olyan kedves, vegye elő az Evangélium című kötetét.
Legyen a neve. Talán formát, nevet kellene adni ennek a váratlan érzésnek itt, minden kizárólagosságával, feltétlenségével. Lehellet finomnak kell lennie, törékenységében bármit feloldónak, sérülékenységében sérthetetlennek, ellenállhatatlanul vonzónak, fellebbezhetetlennek. Alakja legyen érzékin gömbölyű, meg sosem állapodó, illó formák villózó miriádja, óvatlan kisajdult, szivárványló csepp az Úr. Legyen a neve költészet. Legyen a neve föld. Legyen a neve szerelem. Személyes. Pár keresetlen szót ejteni. Arról, hogy mindez hallatlanul személyes. Személyesen érint. Ahogy ezt a fenyőcsúcson dalhasat toltoboz madarat is. A Turdusz nemzetségből, Filoméloszok fajából. Őt, ki annyiszor köszöntött, kísért útjaidon. Előtte néma más. Vele ez sem feledhető. Faja, nemzetsége? 1001 év kellett, meg ez a völgy, ez a reggel. Idők hangtalan vajúdó, páratlan figyelme. Tied, övé. Hogy ennyire tisztán, újra s újra fölverve az erdőt, maga az Isten énekelhessen itt. Hozott Isten, hozott darab földet és eget, gyúló határukon nevető ablakú házat, csepp csurgót, csillogó labirintusát lomnak és völgynek, csillagzó tisztását hegyek koszorújának, a tűzhely pergő rőzséit, parázsló arcait az egymásban tudásnak, táguló köreit körbe-körbe járó víznek, fénynek, álomba hajtott fejeit, hamvukba olvadó, loncon pirregő nyár éjszakáknak. Álombéli kakasszót, örvös galamszárnyak örvénylő csattogását, felszakadó levegőjét fészke gyantás ágának. A kert alatt szakadatlan csobogó forrást, a tűzfalon gyűlő idők ásványi muzsikáját. A forrásbarlang sziklájára rakott ház ébredő gyermekhangjait, azurra gyúlt versorait, a lugas s a küszöb kiülő hajnalpírjának. S hozta szótlan türelmét a szívben tudásnak. Evangélium. Amikor gyűrűt bont újja éjé tűje, a ködből kibomló flamingó ében karmulába. Körökre lobban gyullad a víz, s felszakad, fellélegez minden. Az évgyűrűző törzsek, a kéregző földek, utolsóban a legelső vetés, a cikázó keringő bogarak, a szívben gyűrűző planéták. Vibráló vargulák, a hajnaltól csillagzó venyigék, égen az ágak. Csak a számtalan táncol úgy, ahogy az egy. Valahány rebbenő tekintet elhulló lepkeváza, fölemelt félúton megszakadt mozdulat, szíveké, karoké, fejeké, most mind megelevenül, csordulnak a tükrök az ezüstlő üvegből kibomló hajnali szárnyak. Színek szirmai hullnak, kámfor párál a vizekből, a földből. Köröznek, keringnek egyre sebesebben, tűfoknyi nappá a ködlő ragyogásban. Hol kezdődne az egyik, végződne a másik? Ezer szemű ég a föld, ezer szemű föld az ég. Sugar a szellőfürtű gyermek, Poszidóniák ingó tengeri csikó tánca. Ezer lángú nap, az ezer tükrű hold, a hullámzó tearózsák hegyén. Így ül ma itt a fűben, ahogy mindig, könybelábadt szemmel. Megindult csöndben, ahogy az idők s mennyek olvadása.
A most hallott zene a Viola tánca, vendégem szerzeménye, amit ő maga, továbbá Lorelei meséi nevű régi zenei kamara együttes adott elő. A hangszerelés Richard Riederauer munkája. A mai műsorban két osztatú beszélgetésünk második befejező részében Hegyi Botos Attila művészeti és kulturális mindenes volt a vendégem. Köszönöm, hogy a költő, filozófus, ökológus, zeneszerző, zenész, énekes, a Naput online szerkesztője és honlapgazdája elfogadta meghívásomat. Munkatársai Biksa Levente és Urbán Péter hangmester, valamint Werner Eszter gyártásvezető nevében is elköszön a szerkesztő. A koszorúban Liptai Katalint hallották.